És amit ígértem, most professzor dr. Duda Ernő immunológus, a Szegedi Tudományegyetem professzor emeritusza, az MTA doktora beszél a koronavírus elleni küzdelemben alkalmazható gyógymódokról, valamint stratégiákról. Az interjút egyébként a China Media Group munkatársai készítették, és az általuk elküldött kérdéseket olvasom be a magyar professzor válaszai közé. Bizonyos vállalatok, sőt politikusok is javasoltak speciális és hatékony gyógyszereket az új koronavírus ellen. Például a hidroxiklorokuint. Egy interjúban ön említette, hogy úgynevezett koktélterápiát vagy ahhoz hasonló módszert kell használni a koronavírus kezelésére. Kérem, ossza meg velünk ezzel kapcsolatban a gondolatait.
A gyógyszerfejlesztésre nagyon szigorú szabályok érvényesek. Ennek köszönhetően egy-egy új gyógyszer kifejlesztése akár egy évtizednél is több időt vehet igénybe. Erre most nyilván nincs idő. Csak arról lehet szó, hogy korábban már más célra jóváhagyott készítményeket megpróbáljunk felhasználni az új koronavírus ellen. A vírus szaporodását több ponton is meg lehet akadályozni. Az immunhiányt okozó HIV-vírussal szerzett tapasztalatok alapján az látszik a legeredményesebb megközelítésnek, ha több, eltérő ponton ható készítményt kombinálunk, mert ezeknek a hatása így megsokszorozódik. Most a kutatás arra irányul, mely gyógyszerekből lehet egy igazán hatásos koktélt összeállítani. A világ számos pontján folynak klinikai kísérletek jelenleg ennek a megtalálására.
Onnan ered az új koronavírus, ugyanis az Egyesült Államok egyes politikusai azt állították, hogy a koronavírus a Wuhani Virológiai Intézetből jutott ki. Véleménye szerint a vírust ember vagy természet alkotta.
Ez egy ostoba politikai fikció. Ha az új vírus eredetére vagyunk kíváncsiak, akkor ennek a genetikai anyagát kell megvizsgálni. Össze kell hasonlítani más, a természetbe előforduló hasonló vírusokéval. Na most, ha ezt megtesszük, akkor teljesen világosan látható, hogy semmilyen nyoma nincs emberi beavatkozásnak. Ennek a vírusnak a genomja majdnem teljesen azonos olyan vírusokéval, amelyeket vadon élő állatokban, denevérekbe, tobzoskákba vagy cibetmacskákban találunk. Hozzátenném, hogy jó eséllyel ennek a vírusnak csak annyi köze van Kínához, hogy ott azonosították, ott ismerték fel, hogy emberi megbetegedést okoz. Ugyanis ha megnézzük azoknak a denevéreknek, tobzoskáknak a földrajzi elterjedését, amelyek a leghasonlóbb vírusokat hordozzák, akkor kiderül, hogy ezek Dél-Kelet-Ázsiának sokkal trópusi, délebbi területein élnek, Kínának éppen csak a legdélibb részein fordulnak elő.
Egyes országok politikusai azt javasolták, hogy követeljenek kártérítést Kínától a járvány miatt. Ön szerint volt ehhez hasonló precedens korábban? Van-e nemzetközi szabályozás ezzel kapcsolatban?
Az első világháború után mindenütt előfordult a H1N1-es influenza és világméretű járványt okozott. De a háborúzó országokban a sajtó erről nem írhatott, mindenki hallgatott. Egyedül csak Spanyolország, amelyik nem vett részt az első világháborúba, a spanyol sajtó írt a járványról. Na most ennek következtében ezt elnevezték spanyolnáthának, holott semmi köze nem volt tulajdonképpen Spanyolországhoz. Na most a kérdés az, hogy indokolt lett volna bárkinek Spanyolországtól kártérítést kérni?
Kína szigorú intézkedésekkel, karanténnal sikeresen megfékezte a járvány hazai terjedését. A különböző országok által elfogadott stratégiák nagyon eltérőek, például Svédországban szinte nincs kötelező intézkedés, Nagy-Britannia szintén fontolgatta az úgynevezett nyájimmunitás alkalmazását. Szakmai szempontból hogyan értékeli ezeket a különböző stratégiákat?
A koronavírus esetében, amikor a fertőzés után csak hetekig, esetleg hónapokig tartó védettség alakul ki, nyájimmunitásról beszélni egyszerűen tudatlanság. Az csak akkor alakulhatna ki, hogyha a lakosságnak 70-80%-a viszonylag rövid időn belül megbetegede. Az USA-ban talán az emberek 5%-a, tehát nem 70-80, hanem csak 5%-a esett át a fertőzésen, és már 200 ezeret közelít az áldozatok száma. Tehát ez azt jelenti, hogy több millió ember halna meg, mielőtt kialakulna a nyájimmunitás. Ha egyáltalán kialakulna, mert hiszen időleges immunitásról beszélünk, tehát csak egy bizonyos időn belül tudna kialakulni nyáimmunitás. Svédországban viszont úgy gondolták, hogy értelmes, felnőtt embereket nem kell államilag regulázni, nem kell szabályokat hozni, ezek az emberek tudják maguktól is, hogy mit kell tenni. De hát az adatok azt bizonyítják, hogy tévedtek, csak az épp észre, még a svédek esetében sem lehetett számítani.
A kínai kormány január végén lezárta a járvány epicentrumában lévő Hubei tartományt, és az ország más területeiről orvosokat és orvosi eszközöket küldött Hubeibe. Kína szívesen oszt meg tapasztalatokat a hírek szerint más országokkal is, ugyanakkor Kína aktívan fejleszt oltóanyagokat. A WHO adatai alapján világszerte eddig csak 6 vakcina jutott a klinikai tesztek harmadik, egyben legfontosabb fázisába. Itt kínai kollégám hozzáteszi, hogy a 6 vakcina közül 3 Kínából származik, majd felteszi azt a kérdést, hogy hogyan látja Kína járványkezelés érdekében tett erőfeszítéseit.
Személy szerint engem bámulatba ejtett az a tény, hogy a szezonális influenza járvány közepén, amikor Kínában nyilván 100 milliós lehet a légúti megbetegedésbe szenvedők száma, akadt olyan jószemű orvos, akinek föltűnt, hogy egyes betegeknél más a CT-nek a képe, hogy akadt valaki, aki elküldte genetikai vizsgálatra a mintát, és hogy azonosítani tudták az új vírust. Ráadásul napokon belül volt diagnosztikai készlet a kimutatására. Hány ország tudta volna ezt megtenni? Az olasz és a francia vizsgálatok májusban kimutatták, hogy a vírus már decemberben, januárban ott volt Európában. Mindenki tudta akkor, hogy Kínában járvány van. Naponta jöttek a repülők tucatjai. Senki nem gondolta arra, hogy tesztelni kellene? Májusban vizsgálták meg a januári mintákat? Miért nem januárban? Micsoda felelőtlenség volt ez. A legígéretesebb, legelőrehaladottabb fázisba levő védőoltás jelöltek között ott vannak a kínai vakcinák is, és hát szükség is lesz rájuk, hiszen az embereknek a milliárdjait kell majd beoltani, nyilvánvalóan egy-egy cég nem tud ilyen mennyiségű oltóanyagot előállítani.
Az egészségügyi világszervezet szerint a vakcina fontos eszköz, de kizárólag a vakcina nem szünteti meg azonnal a COVID-19 járványt, mondta kínai kollégám hozzátéve, hogy a WHO főigazgatója azt mondta, nem térhetünk vissza a múltba. Itt levonja azt a következtetést kínai kollégám, hogy tehát, ha még van is oltóanyag, az általános oltottság megvalósítása több évet vesz igénybe, így a megelőzési és kezelési intézkedések nem hiányozhatnak. Ön szerint ez igaz? És milyen tanácsokat adna az embereknek azzal kapcsolatban, hogy hogyan dolgozzanak és éljenek ebben a helyzetben?
Az ellenség köztünk van. Tehát mindenkinek úgy kell viselkednie, mintha mindenki más fertőző lenne. Távolságot kell tartani. De most mivel a fertőzötteknek a nagy része tünetmentes és fertőző, sőt, a tünetmentesek a legfertőzőbbek, nem tudhatom, hogy nem vagyok magam is az. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenkinek maszkot kell viselnie. De még így is a hangos beszédet, az éneklést, a hangos éneklést, a kiabálást feltétlenül kerülni kell. És a legfontosabb, ha valaki betegnek érzi magát, azonnal otthon kell maradni. És nem bemenni az orvosi rendelőbe, hanem az orvos telefonon kell értesíteni. Na most csak így kerülhető el, hogy a járvány drasztikusan terjedjen, és ami ezzel együtt jár vele, hogy a gazdaság teljesen összeomoljon. Egyébként Kína nagyon jó példa rá, hogy a fegyelem és a betartott intézkedések mennyire hatásosan védenek a vírusnak a terjedése ellen.
Az elmúlt percekben professzor dr. Duda Ernő immunológust, a Szegedi Tudományegyetem professzor emeritusát, az MTA doktorát hallották a koronavírus elleni küzdelemben alkalmazható gyógymódokról és stratégiákról.
Ezer arcú Kína.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, de holnap ugyanitt ugyanebben az időpontban ismét jelentkezem az Ezer arcú Kína gazdasági, technológiai, társadalmi, politikai és kulturális érdekességeivel, illetve a kínai járvány elleni védekezés legfrissebb fejleményeivel. A kínai szerkesztők nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, ahol nem sokára a hírek következnek. További kellemes rádiózást kívánok, Lakatos Lászlót hallották.